Következik a Szentek nyomában.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Beck Tünde vagyok. Mai választottunk Santa Gianna Beretta Molla. A műsor első felében Mátyási Janka összefoglalóját hallják az olasz doktornő életéről, annak apropóján, hogy szenté avatása után mi magyarok a doktornőt Szent Jankának kereszteltük el. A műsor második felében pedig a Lednecki házaspárral és a Tóth házaspárral beszélgetünk. Ennek apropója a Molla házaspár szerelmes leveleiből kiadott könyv megjelenése, melyben szeretetteljes kapcsolatuk bontakozik ki. Tartsanak velünk!
A Szent Jankáról elnevezett és a viennei testvérek a tisztuló lelkekért közösség által kísért életvédő imacsoport 2017. április 28-án alakult meg Mária Pócsom. Az irgalmas Jézusnak ajánlva életüket, arra tettek ígéretet, hogy Istentől kapott képességeikkel, eszközeikkel, egyszerűen élve mindennapjaikat, védjék az életet és építsék az élet kultúráját. Mivel 2022-ben kettős jubileumot ünnepeltek, Gianna Beretta Molla születésének 100. és mennyei születésnapjának 60. évfordulóját meghirdették a Szent Janka évet. Szent Janka tiszteletére létrehoztak egy honlapot, és erről a honlapról gyűjtöttem össze életének fontosabb mozzanatait. Gianna Beretta 1922. október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén született, a család 10. gyermekeként. A szülők, mint a ferences harmaden tagjai, gyermekeiket is a ferences egyszerűség és derű szellemében nevelték. A család példás keresztény élete által felkészítve, Gianna már 5,5 évesen magához vehette az Úr testét, 1928. április 14-én. Ettől a naptól kezdve minden reggel szentmisére ment édesanyjával, és magához vette Jézust. Így az eukarisztia valóban mindennapi kenyerévé vált, és ezt a szokását egész életében megtartotta. 15 évesen Gianna ezt írt a naplójába. Mindent Jézusért akarok csinálni. Minden tettemet és bánatomat neki ajánlom fel. Inkább a halált választom, mint hogy bűnt kövessek el. Imádkozom az Úrhoz, hogy értesse meg velem nagy irgalmát. Egy gimnáziumi lelki gyakorlat alkalmával döntő élményben volt része. A lelki gyakorlatot kísérő jezsuita atya elmélkedései jelentősek voltak Gianna további életére. Ekkor mondta ki az egészen személyes igent Istennek. 1942. júniusában kiváló eredménnyel érettségített. Ebben az évben néhány hónap leforgása alatt váratlanul elvesztette szüleit. Anyját áprilisban, apját szeptemberben. Sokat sírt, óriási fájdalom volt ez számára, amelyet csak a hit oldott fel, és a testvérek kapcsolatának szorosabbá válása. Érettségi után Milánóba folytatta tanulmányait az orvostudományi karon. Minden nehézség ellenére jól és lelkiismeretesen tanult. Gianna úgy érezte, megtalálta a hivatását, amiről álmodott. 1949-ben jó eredménnyel fejezte be a tanulmányait az orvosi egyetemen. Ekkor 26 éves volt, és úgy érezte, készen áll arra, hogy életét mások szolgálatába állítsa. Gianna orvosi hivatását küldetésnek tekintette. 1950-től korai haláláig gyakorolta orvosi munkáját. Házasság kötése után munkája mellé ellenszolgáltatás nélkül elvállalta a helyi bölcsöde és óvoda felügyeletét, majd később ehhez jött még az iskolaorvosi feladat az általános iskolában. Mint nő, különösen együtt tudott érezni az anyák és gyermekek gondjaival, és mindig vigasztalóan, segítően volt jelen. Az anyákban el tudta hinteni az élet tiszteletének magvát, és képes volt reményt ébreszteni bennük. A kismamákat, akik sok gonddal, problémával jöttek hozzá, bátorította és hatni tudott rájuk, hogy örüljenek a gyermeknek, mint testük és házastársi szeretetük csodálatos ajándékának. Pozitív, életigenlő magatartásával gyakran akadályozott meg abortuszokat. Mélységesen szenvedett, ha valamelyikük a művi betélés mellett döntött. Az bűn az Isten ellen, mondta könyörgőn, az élet szent. Olyannyira hitt ebben, hogy abban a pillanatban, amikor ő maga került választás elé, nem volt semmi kétsége. Miközben sokat imádkozott, hogy Isten akaratát megismerje, bátyja ráirányította figyelmét a házasság hivatására. Gyóntatója is azt tanácsolta neki. Alapíts családot, nagy szükségünk van jó anyákra. Gianna úgy fogadta ezt, mint Isten üzenetét, és csak a jelre várt, hogy mit tegyen ezután. 1954. júniusában, a Mária évben, egy betegekből álló zarándokcsoportot kísért Lourdesba. Szívében magával vitte kérését a kegyhelyre, hogy útmutatást kapjon. Még abban az évben, a szeplőtelen fogantatás ünnepén, december 8-án találkozott Pietro Molla mérnökkel, aki szintén a szűzanyát kérte, hogy segítsen neki megtalálni azt a nőt, akivel boldog keresztény családot alapíthat. A találkozás nagy öröm volt számukra, mindketten úgy érezték, hogy talán ez válasz imáikra. Az év utolsó napját együtt ünnepelték a milánói Scalában, és ettől kezdve egyre gyakrabban találkoztak. Felismerték, hogy milyen fontosak lettek egymás számára, sokat beszélgettek elképzeléseikről, közös vágyaikról, titkaikról. A gyengéd szerelem néhány hónap alatt házassággá érlelődött. A hivatalos eljegyzést a Beretta és Molla család bensőséges légkörben ünnepelte 1955. április 11-én. Biztos volt benne, hogy a házasság az ő igazi küldetése, Isten ajándéka. Az esküvőre 1955. szeptember 24-én került sor a Magentai Szent Márton bazilikában. A fiatalok a dél-olaszországi názutat követően beköltöztek az ízlésesen berendezett Ponte Nuovo-i villába. Felajánlották családjukat Jézus Szent szívének, és esténként együtt imádkozták a rózsafűzért. Mindketten népes családból származtak, így legalább 4 gyermeket terveztek. Sorra születtek gyermekeik. 1956-ban Pier Luigi, 1957-ben Mária Zita, és 1959-ben Laura. A Molla házaspárt jól ismerte mindenki a környéken. A 3 gyönyörű gyermek és orvosi hivatása, amelyet továbbra is lelkiismeretesen ellátott, Giannát tökéletesen boldoggá és kiteljesedetté tette, büszke volt gyermekeire. Amikor 1961-ben végre jelentkezett az újabb gyermekáldás, nagy öröm töltötte el mindkettőjüket. Gianna vágyott egy 4. gyermekre, ám a 8. héten valami furcsát tapasztalt. Az anyaméh mellett jó indulatú daganat alakult ki, ami egyre fájdalmasabb görcsöket és félzést okozott. Orvosai elmagyarázták neki, hogy 3 lehetősége van. A méh eltávolítása a tumorral együtt, a tumor eltávolítása a terhesség megszakításával a méh kivétele nélkül, vagy csak a daganat eltávolítása. Ugyanakkor egyértelművé tették, hogy az utóbbit nem javasolják, mert nagy rizikóval jár, mivel a friss operációs seb a méhen felszakadhat a terhesség előre haladtával, ami az anya és magzata halálához vezethet. Sebészként tisztában volt a kockázatokkal, mégis a számára legveszélyesebbet választotta. Azt kérte, hogy csak a daganatot távolítsák el. Kezdettől fogva világos volt számára, hogy mindent meg akart tenni gyermeke megmentéséért. Ezzel a pillanattal kezdődött életének az a küzdelmes szakasza, amely élet áldozatával ért véget. A műtétre 1961. szeptember 6-án került sor. A sebész nagy ügyességgel fáradozott, hogy eleget tegyen a bátor és hős anya kérésének. A daganatot eltávolította, így sikerült megmenteni a várandóságot. Gyötrelmes hónapok következtek, a bizonytalanság és remény közötti vergődés időszaka. A műtét után meglepő gyorsasággal felépült, és megállás nélkül folytatta megszokott családi és munkahelyi életét haláláig. Sokat imádkozott. Nagyon nyomasztotta a gondolat, hogy férjét és gyermekeit magukra kell hagynia. A szülés előtt másfél hónappal így szólt férjéhez. Pietro, kérlek, ha köztem és a gyermek között kell választanotok, a gyermek mellett döntsetek. Nem mellettem, nagyon kérlek. 1962. április 20-án, nagypénteken Pietro elkíséri feleségét a Moncai Kórház szülészeti osztályára. Gianna rábízta saját és gyermeke életét az isteni gondviselésre. Ebben az odaadásban védettnek érezte magát. A szülés sokáig tartott. Mivel a természetes szülés reménytelenek bizonyult nagy szombaton, 11 órakor császármetszéssel segítették világra a Molla házaspár 4. gyermekét, egy egészséges kislányt, akinek az apa, a Gianna Emanuela nevet adta. Az édesanyja nagyon megviselt volt, hosszan, szótlanul nézte a kisbabát, kimondhatatlan szeretettel ölelte magához. Néhány órával később szörnyű fájdalmak kezdődtek, sajnos fellépett az előre sejtett komplikáció, fertőzéses hashártyagyulladás. Az orvosok felvették a harcot, hogy megmentsék életét. Halála előtti napon Pietro, hogy teljesítse felesége utolsó kívánságát, mentőautóval hazavitette. Április 28-án, húsvét szombatján reggel távozott az örök életbe. A kórház lelkész így vallott róla. Tanúja voltam Gianna Beretta doktornő hűséges választásának, amely minden drámai színezet nélkül történt, önként, természetesen, sőt, lelkesedéssel. Több napon át tanúja voltam a doktornő magatartásának, aki orvos létére teljesen tisztában volt súlyos állapotával, de sohasem veszítette el a megtett elhatározásból fakadó derűjét, örömét. Pietro Molla életébe akkor világított be az első fénysugár, amikor azt tapasztalta, hogy felesége élete és példája egyre szélesebb körben terjed. Egy 1993-as interjúban így nyilatkozott. Nem voltam tudatában annak, hogy egy szent közelében élek. A feleségem végtelenül bízott a gondviselésben, szerette a családját, orvosi hivatását és minden szép dolgot, amit az Isten nekünk adott. Sok év után meghajolok a gondviselés tervei előtt, és lassan, apránként megpróbálom elviselni nagy fájdalmamat. Egyik imakönyvében találtam egy képet, amire ő maga írta. Uram, ne engedd, hogy a láng, amit a lelkemben gyújtottál, valaha is kialudjon. És ezt a fényt, amely sajnos csak nagyon rövid időre örvendeztetett meg engem és gyermekeimet, ezt látom most szétáradni áldásként mindazokra, akik ismerték és szerették, sokakra, akik kérik őt, és hisznek az ő Istennél való közben járásában. És ez kezd újra éltetni engem, szinte feloldja fájdalmat. Az Úrnak az a kegyelme, hogy életem egy részét megoszthattam Giannával.
A Lednecki házas pár őrize egymástól kapott szerelmes leveleket vagy tárgyakat. Ágit kérdezem.
Nekem az első, amit eltettem, az elsők, amit eltettem, azok a szerelmes levelek, ami azért is volt nagyon különleges, mert ilyen modern fiatal lévén, meg olyan velem egyforma, egykorú vagy egyívású emberekkel körülvéve, én ennyire szépen megfogalmazott mondatokat csak a meséskönyvekben olvastam, mint amit a szerelmes levelekben kaptam, és egy kicsit meg is lepődtem rajta, mert úgy hirtelen nehéz volt reagálni. De kétségtelenül gyönyörűek voltak, és ez számomra egy óriási meglepetés és öröm volt. Tárgyak is vannak, amik egészen érdekes dolgok, és nem is a legfiatalabb éveinkből van ilyen emlékem, de tudom, hogy voltunk egyszer kirándulni valahol ilyen törmelékes, csúszós, nehezen járható hegyoldalon. Mentünk a kitaposott úton, és akkor a Pali egyszer csak kiáll az útról, megkapaszkodik valamiben, nehéz is volt nézni, hogy le ne essél, és kiderült, hogy valami kaktuszvirágot látott meg, és azt én kaptam. Hát ez megvan, nem sok formán belőle, de ezt én eltettem, és azóta is megvan.
Én is őrzöm Ági leveleit, elő is tudnám venni. Ugye ezek úgy születtek, hogy mivel évfolyamtársak voltunk, hétközben együtt voltunk, de a szünetekben, vagy amikor valamilyen ok miatt távol voltunk egymástól, hát akkor leveleztünk, ugye akkor még nem e-mail volt, hanem a hagyományos levelezés, képes lapok, stb. És hát azokat őrzöm.
Mennyire személyesek ezek a levelek, illetve hogy állhat az olvasó ahhoz, hogy egy szenté avatott hölgy és a férje levelezését olvashatja?
Ez biztos a mai nagyon PC világban furcsa dolog lehet, de én úgy érzem, hogy az embereknek az ilyen tisztán megélt és leírt gondolatai azok. Én nem is azt érzem, hogy ez most két akár általam ismert ember is lehet, hanem azt, hogy két embernek a szerelme akár egy irodalmi szinten. Én nekem ilyen benyomásom is van róla. Ezért nem érzem furcsának.
Ugye Gianna és Pietro, ők 7 évig voltak házasok, egy egészen rövid idő alatt nagyon sok levelet váltottak. Hát mi 52 éve vagyunk házasok, de én 57 éve vagyok szerelmes Ágiba, tehát itt hosszabb időről van szó, és sok közös emlékről, szóval ezek a levelek bennem a szeretetnek azt a változatát, azt a jellemzőjét is eszembe juttatták, hogy ők egy szerelmes fiatal pár, mint ahogy mi is voltunk azok, romantikusak, de egymás legjobb barátai is voltak. Gondolva arra, hogy mi hány éve vagyunk házasok, én legalább olyan fontosnak érzem a kapcsolatunk során is a közös élményeket, azokat, amelyeket mint barátok éltünk meg. Ez a, ugye a görögben sokféle szó van a szeretetre, több, mint a magyarban a szerelem és a szeretet. A görögben a filia az, ami azt a fajta szeretetet jelenti, hogy a legjobb barátom a feleségem.
Ez lehet egyfajta történelmi visszaemlékezés is, akár egy hosszas házas élet során a gyerekek számára is kincs lehet, hogy esetleg később olvashatja a szüleinek a levélváltását. Három gyermek született a házasságotokból. Van-e arra visszajelzés, hogy ők hogy látják a ti szerelmeteket, házasságotokat?
Én inkább csak abban próbálom ezt magam számára kikövetkeztetni, hogy élnek, és ezért úgy érzékeltem, hogy számukra is, nem mindegyiküknek, de azért egyértelmű cél volt, hogy házasságban éljenek. És hát a gyerekek próbálják elkerülni azokat a buktatókat, amiket nálunk megtapasztaltak.
Nekem az aranylakodalom úgy jut eszembe, amikor a házasságunk megáldása után, hát szűkebb családi körben egy összeállítást kaptunk a gyerekeinktől, amiben összeszedték a régi fényképeket és videókat, és hát az megható volt, hogy ők mire emlékeznek, és hát persze ez alkalom volt arra is, hogy régi dolgokat felelvenítsünk.
Volt-e olyan helyzet házasságotok során, hogy a másik elvesztése felmerült?
Én úgy gondolom, hogy volt ilyen. Ugye fiatal korában az ebben nem gondol arra, hogy halál, és hogy elveszítheti a társát, de ez aztán az idővel, amikor azt látja, hogy a környezetében a kortársai közül többen elmennek, és egyedül maradnak, akkor ugye a másik fél egyedül marad, akkor csak elgondolkozik azon, hogy nem tudom elképzelni, hogy mi lenne akkor, ha én maradnék egyedül, azt sem tudom elképzelni, hogy mi lenne akkor, hogy Ági maradna egyedül, de ezzel is számolni kell.
Tehát ez egy olyan eset volt már, amikor nem arról volt, hogy most egymással megegyezünk-e vagy sem, hanem hát ez kifejezetten egy betegségről volt szó, egy szívinfarktusról, ami meg se fordult a fejembe, hogy ilyen lehetséges, és hát azzal hívtak fel, hogy kórházban van, és hát nekem megint szerencsém volt, mert addigra már azt mondták, hogy már rendben van. Tehát a következő telefon már tőle jött, hogy már túl vagyok rajta, és várlak, gyere be. Hát ez azért nehéz volt. Ezt úgy nehéz elmondani, és leírni is nehéz, csak úgy bennem az a görcs, az az érzés, hogy nem is az, hogy mi lesz utána, vagy hogy, hanem hogy egyáltalán most ebben a pillanatban, hogy van, és mint van, és rohanok hozzá.
Ezt a szüleink esetében is láttuk, ugye, hogy amikor édesapám meghalt, és édesanyám egyedül maradt, akkor mit élt át, miben tudtunk az ő segítségére lenni, tehát ilyenkor tényleg nagyon fontos a környezet segítsége a családnak a jelenléte.
Pietro is abból kapott erőt, hogy látta, hogy mennyien szerették Giannát, és hogy körbeveszik a családját fájdalmában. A Molla házaspár Szerelmes levelek című könyve azért jelent meg, hogy ez példa legyen házaspárok számára, szerelmük megélésére. A Lednecki házaspár volt-e példa valaki számára?
Az nagyon jó leső volt, ezt tudom, hogy olyat hallottunk már kedves ismerősöktől, mert nem nagyon közeliek, de ismerősöktől, hogy jó látni benneteket. Mondjuk ehhez meg kellett egy kicsit öregednünk, mert azt látják, hogy minden hétvégén együtt megyünk a templomba, és ha valamelyikünk nincs ott, akkor csodálkoznak, hogy mi van. de hogy hát azt látják, hogy el tudjuk viselni egymást még ennyi év után is, és szívesen mutatkozunk együtt, és hát én azt hiszem, hogy ez egyébként egy nagyon érdekes dolog volt számomra, hogy mennyire fontos. Én bennem ez nem fogalmazódott meg csak jóval később, hogy mennyire fontosak a közös élmények. Mert hogy a közös élmények azok egyrészt a családot jól hozták össze, másrészt ők is egy csomó mindent megtapasztaltak, megtanultak, és szerintem viszik is tovább, mert hát a kalandokra mindig készen állnak, hála Istennek.
Hála Istennek vannak barátaink, több házas párral tartunk szorosabb vagy kevésbé szoros kapcsolatot, találkozunk, együtt kávézunk, vagy ebédelünk, vacsorázunk, tehát ilyen kapcsolataink vannak elsősorban baráti házaspárok, és úgy gondolom, hogy ezeknek a baráti házaspároknak is van nagy szerepe abban, hogy látjuk egymás házasságát, látjuk a nehézségeiket is, mert megosztják velünk, és mi is persze velük, és ilyen módon lehetünk egymás számára is példák, és hát segítségek is egyúttal.
Házaspár Tündi és Laci életében vannak-e olyan szerelmes levelek, tárgyak, vagy akár élmények, amit egymásról őriznek?
Nálunk szerelmes levelek azok nem voltak, de mi nagyon sokat beszélgettünk, és még a mai napig is mindig az a legszebb és megnyugtató dolog, hogy át tudjuk beszélni a dolgainkat. Tehát akár öröm, akár bánat, azt is, és legfőképp az, hogy ha valamelyik nincs közelbe, tehát elutazik, mert dolga van a munkahelyével kapcsolatban, az a hiányérzet az rögtön beugrik, hogy ja Istenem, nincs itt. Tehát a szerelem és a szeretet az nagyon-nagyon fontos, és az, hogy mi mindent közösen csinálunk, és ez sokkal nagyobb erőt ad. És a rengeteg közös élmény az nagyon csodálatos dolog, hogy még amikor udvarolt nekem Laci, akkor is azok a pillanatok, amikor csak egy kicsikét is, egy telefon, vagy na, el tudsz jönni, és akkor egy fél óra beszélgetés. Tehát ezek nagyon sokat jelentenek, hogy érzi az ember, hogy a másikra mindig számíthat.
Mindig gondolkoztam ezen a dolgon, hogy nem kell nagy utazások, meg nem tudom mire gondolni. Hála Istennek a mi életünkbe megadatott, hogy utazni is tudtunk, de apróbb kirándulások, meg együttlétek, ami örömet okoz, az legyen bármi. Mert ha az ember szereti a másikat, nem azt mondja, hogy teljesen mindegy a program, de tudja élvezni. Még veszegettem Tündinek még az elején csacsit, a Mici Mackóból, a két példányban megvan az egyik csacsi ül, a másik csacsi meg hordja, meg a szívecskés Maci, meg amit megnyom szívecskét, és akkor I love you, hát most már az ott van, meg működik, és tényleg... Van még egy dolog, amit mostanában érez úgy az ember, hogy amikor ülünk a misén, ugye egymás mellett ülünk, azt nézem, Tündi kezét, hogy ő is így rakosgatja ide-oda-amoda, és akkor ugye eszembe jut, hogy el lehetne adni, hát ez a kéz még mindent csinált már, ugye? Egymásért is, családért is. Szóval ezek olyan belső érzelmek, amik biztos, hogy nem szakítják el, ez kell. Ezt nem tudja semmi se szétszakítani.
Volt-e olyan, hogy a családi veszteséget együtt kellett feldolgozni, vagy egy nehéz döntést meghozni?
Ilyen volt, igen. Több is sajnos a családban. Lacinak is a szülei, Én nekem is a szülőm házépítés, tehát ami komoly döntéseket, és akkor bizony nagyon össze kellett fognunk, és ilyenkor jó jön elő az, hogy ugye az ember mindent meg tud beszélni. Azért is jó, hogy jó Isten egymásnak adott, mert kiegészítjük egymást, és ez a jó. És ez egy csodálatos dolog egy házasságban, hogy igen, mind a kettő elismeri, hogy igen, a másik mondjuk ebbe egy kicsit jobb, a másik abban jobb. Én mellém a Jóisten olyan embert rendelt, aki kicsit érzékenyebb, finomabb, és ezt úgy csiszolgatja nálam, és akkor a kettő együtt egy nagyon jó pár.
Volt-e példa a szerelmetek vagy házasságotok mások számára?
Amikor voltunk jegyes előkészítőn, igen, és ott voltak a fiatal párok, és akkor minket hívtak meg, hogy az atyák, hogy tanúságot tegyünk. És ott nagyon édesek voltak ezek a gyerekek, mert fiatalok voltak, de olyan bátran elmesélték, hogy igen, mi egymás mellett ültünk, és mobilon megbeszéltük. És akkor ugye rákérdeztem, mondom, hol? Azt mondja, mobilon. Hát mondom, ha ott ült egymás mellett, miért nem egymásra beszéltétek meg? Ja, és akkor... Tehát ez egy nagyon jó példa volt arra, hogy igen, szeretik egymást, és jó egymásra, de azért mégis valahogy az igazi emberi kapcsolat, tehát a beszélgetés az egy kicsit kimaradt.
Ja, meg hát ugye a házaspárok lelki gyakorlatán, oda elég nehéz volt Tündit rábeszélni, mert nem ő ezt a magánügynek tartotta, meg ilyen belső dolognak. Tényleg úgy hozott minket össze a Jóisten, hogy én meg azon voltam, hogy ezt el kell mondani, mert ha ezt nem a Jóisten csinálta, akkor ezt nem lehet azt mondani, hogy szerencsénk volt, hogy összeakadtunk, meg egymásra találtunk, szóval ez így kellett lenni. Az ember néha olyan büszkén mondja már ki, hogy hát mi már 42 éve együtt vagyunk, szóval már lassan dicsekedni lehet vele. Úgyhogy szóval olyan örömmel, nem úgy dicsekedni, hanem szóval hogy olyan boldogságnak. Tehát, hogy nem voltunk hiába ott az oltár előtt 42 évvel ezelőtt.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Mai alkalommal Szent Janka, az olasz Gianna Beretta Molla élete, vértanúsága és férjével Pietroval való kapcsolata révén a házasság szeretetteljes megélése volt a témánk. Segítségemre voltak Mátyási Janka, a Ledneczky házaspár és a Tóth házaspár. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Beck Tündét hallották.
Elhangzott a Szentek nyomában. A beszélgetést szombaton hajnali 3 óra 30 perckor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.